Itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok, ma a Kovászna megyei Árkosra kalauzoljuk Önöket. A település községközpont 2004-ig közigazgatásilag Sepsi-Köröspatakhoz tartozott. Hozzá legközelebb eső város Sepsiszentgyörgy, amelytől 4 kilométerre fekszik északnyugatra az Árkospatak völgyében. Nevét egyesek a régi avarkori sáncokból, mások egy Árkos nevű székely őstől származtatják. A turisták szívesen látogatják az unitárius vártemplomot, a református templomot és a Báró-Szentkereszti Zsigmond kastélyát. A határában több vár létezéséről tesznek említést az írások. Az utóbbi időben nagyon sokan költöztek a településre, akik jó egyetértésben élnek az őslakósokkal.
Az Árkosi Fészekrakó Egyesület fogja össze a fiatalságot.
Sokan költöztek be, legtöbb katolikus.
Én úgy látom, hogy a vidékre jellemző szorgalmas, becsületes, tisztességes emberek.
Árkoson azt figyeltem meg, hogy azért járnak templomba a székelyföldi átlaghoz képest elég sokan.
A Lovarda 15 éve működik, és 9-10 éve én vagyok az oktató.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hudi István és népi zenekara muzsikál. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Bíró Attila vagyok, az Árkosi Unitárius Egyházközség lelkésze. 2013-ban ürült meg a lelkészi állás, és pályázat útján kerültem 2013. decemberben Árkosra.
Hol volt az előző szolgálati hely?
Előző szolgálati helyem az Kökös, a Kökös Unitárius Egyházközség. 2007-ben kerültem oda az akkori néhai Szabó Árpád püspök úr kinevezése kapcsán, és egészen 2013-ig ott szolgáltam.
Amúgy a tiszteletes úr háromszéki?
Erdővidéki vagyok, Nagyajtán születtem, és ott is gyermekeskedtem, ott jártam az elemi osztályokat, majd a Baróti Szabó Dávid szakliceumba érettségiztem, és utána kerültem a protestáns teológiai intézetbe.
Milyenek az árkosi hívek?
Én úgy látom, hogy a vidékre jellemző szorgalmas, becsületes, tisztességes emberek. És ezzel együtt elmondhatom, hogy bár nem templomba járó feltétlenül ennek a vidéknek a gyermekei, nem az jellemző, hogy tömegesen vonulnak templomba, de van egy egészséges hitük, van egy egészséges világrendjük, és én gondolom, hogy ezt egyrészt örököltük is, meg a világ, ahogyan formálódik, bár ez is alakul, de gondolom, remélem, hiszem, hogy ezt meg is tudjuk műőrizni.
Hány hívet pásztorol?
Közel 600 lelket számolunk az Árkosi Egyházközségben. Ide tartozik még a Tusnádfürdői Unitárius Leányegyházközség is.
Oda milyen gyakran kell menni szolgálni?
Többnyire a sátoros ünnepek alkalmával, illetve alkalomszerűen, szükségszerűen, amikor szükség van a látogatásra.
Milyen a temetések és a születések aránya itt az Unitárius Egyháznál?
A születés és az elhalálozás aránya az sajnos negatív, ahogyan ez a legtöbb településen tapasztaljuk az elmúlt évtizedekben. Talán a város közönségének köszönhetően mégis ez az arány annyira nem drasztikus, nincs akkora fogyás a lélekszám tekintetében, mert többnyire Szentgyörgyről, de a környező településekről is elég sokan beköltöznek a faluban.
Az jellemző-e az unitárius egyház közösségre, hogy ugyan nem itt élnek Árkoson, de a gyerekeket itt konfirmálják meg. Aztán lehet, hogy visszaköltöznek máshová, de fontosnak tartják, hogy a szülőfaluban legyen megkeresztelve a gyerek.
Hál' Istennek van erre is példám. Többek között még Bukarestből is visszajárnak azok a családok, akik innen származtak el, és természetesen, hogy őket is nagy-nagy szeretettel, örömmel fogadjuk.
Jellemző az Árkosi Unitáriusra, hogy idén munkát vállal külföldön, és akkor a fiatalok zöme kint dolgozik, és ezért is van az, hogy kevesebb a gyerek, kevesebb a templomlátogató.
Igen, vannak fiatalok, vannak fiatal családok, akik külföldön, idegen országban keresik a boldogulást, keresik a mindennapi kenyeret, de lám arra is van példa, hogy néhány esztendő kintlét után hazaköltöznek, és ez akkora öröm, akkora boldogság nekünk, mert érezzük azt, hogy azért itthon is van élet, itthon is lehet jövőt álmodni.
Tudnak-e közmunkázni még? Mert látom, hogy rendezett a templom környéke, a parókia környéke, a közösségi ház is többé-kevésbé rendben van, vagy a mai világban minden
pénzért kell megvalósítani?
Én erre a kérdésre nagy örömmel és büszkeséggel tudok válaszolni, ugyanis van a közmunkának, pontosabban a kalákának egy kultúrája itt nálunk, és minden esztendőben több alkalommal is szervezünk kalákát, de egy vagy két alkalommal egy nagyobb fajsúlyú munkának is nekifogunk, hogy érzékeltetni tudjam, körülbelül 60-70 személy vesz részt egy-egy ilyen alkalommal. Fiatalok, idősek, hölgyek, férfiak, gyakorlatilag akinek ez fontos, az mindenki el szokott jönni, és ez az elvégzett munka mellett egy ünnep is. Minden esztendőben, még a Covid-járvány ideje alatt is úgy tudtuk szervezni a programunkat, hogy ne maradjanak ki ezek a közmunkák. Hál' Istennek van is az egyházközségnek épülete is, területe is bőven, épített öröksége, tehát van, ahol dolgozni, van, amit elvégezni, és jönnek is szívesen az emberek.
A hitélet az milyen? Azt mondtuk, hogy nem verik le a templom ajtót, de úgy a maguk módján vallásosak?
Igen. Hogyha pusztán csak abban mérnénk a vallásosságot, vagy a hitéletet, hogy hányan járnak templomba, akkor mindig szomorú képet kapnánk, de meg vagyok győződve, hogy a vallásos élet is, ezen belül a közösségi élet mértékegysége az nem csak a templom látogatás, vagy a vasárnap Isten tiszteleteken való részvétel, hanem a hétköznapi programok, gondolok itt a Dalárda, a Nőszövetség, az Ifjúság, a Vallásóra és hasonló tevékenységeknek az alkalmaira. Hogyha ezt számszerűsítem, ha összeadom, akkor azt látom, hogy mindenki a maga lelki igénye szerint megválogatja, megkeresi azt az alkalmat, ahol meg tudja ezt élni, be tud kapcsolódni, illetve hát van, hogy külön a lelkészt megkeresik, és akkor személyesebb hangvételű beszélgetésekben, imádságban fejezik ki azt, hogy igenis fontos számukra a hitélet, a vallásosság.
Régóta van működő dalárdájuk?
A tavaly ünnepeltük a régeni Áron nevét viselő dalárdának a 100 éves évfordulóját. Megjegyzem, hogy korábban is létezett Árkoson dalárda, férfi dalárda, de 100 évvel ezelőtt jegyeztették be önmagukat, és akkor ezt vettük alapul. És igen, van ma is nagyon-nagyon aktív, hál' Istennek évről évre új fiatal személyek kapcsolódnak be, egészen virágkorát éli.
Ma is férfi dalárda, vagy volt igény arra, hogy vegyes legyen?
Ma már vegyes dalárdaként működik. 4 szólamú dalárdáról beszélünk. Emellett kísérlet volt a gyerekkórus, gyerekkarnak a megalakítására is. Hát ez a gyerekek hangulatától, illetve igényétől függően hol aktívabb, hol kevésbé aktívan, de amikor egy-egy egyházi vagy nemzeti ünnepség közeledik, akkor ez is újra aktiválódik és újra megerősödik.
Itt van a parókia szomszédságában a gyönyörű szép unitárius templom, vártemplom. Ez műemlékkategóriában van?
Igen, A kategóriájú műemlékként van nyilvántartva. Tudnillik, a templomot körülvevő erődítmény, várfal, az a 16. század végi, 17. század elején épített várfalnak a ma látható megmaradt része. A keleti várfalszakasz külső részén található egy dátum, 1639 van belevésve, feltételezzük, hogy akkor fejezhették be, akkor nyerte el a mai formáját. Mégis azóta változott, változtatások is történtek rajta. Egy 5 szögű, 5 bástyával ellátott erődítményről beszélünk, aminek a déli bástyáját átépítik harangtoronnyá, miután a török tatárjárás véget ér, megszűnik az a fajta rendeltetése, ezért átépítik harangtoronnyá, illetve ugyancsak a déli falon nyitanak egy kapubejáratot.
Nagyon jó állapotban van, ezt az elmúlt időszakban restaurálták?
Igen, az elmúlt 10 évben nagyon sok figyelmet fordítottunk a vár, fal szakaszokra is, a bástyákra is, természetesen még nagyon-nagyon sok munka áll előttünk. Hogyha visszalapozzuk a jegyzőkönyveket, a krónikákat, akkor nem találunk arra vonatkozó megjegyzést, hogy kimondottan a vár falakat vagy a bástyákat javították volna, kivéve egy alkalmat, amikor a bástya héjazatát javították, illetve látták el sapkával. Hát az elmúlt évszázadok során a közösség, amikor lehetősége, pénze volt, akkor többnyire a templom toronyépítésre, parókia, iskola építésre fordította, ezért mindig háttérbe szorult a várfal, és egy idő után már baleset veszélyes is volt. Éppen ezért az elmúlt 10 évben próbáltuk a sürgős a szükségessel párhuzamba hozni, és akkor úgy láttuk, hogy azzal kell mindenek előtt kezdenünk az építkezés javításokat.
A bástyákban valami helyet kapott, vagy azok most üresen állnak?
Korábban a délnyugati bástyában egy helybeli fiatalember, név szerint Bálint Zoltán, állította ki a saját gyűjteményét, sok éven keresztül ott tárolta, ott volt látható. Miután neki sikerült egy különálló múzeumot létrehoznia, ezért megürült ez a bástya. És az elmúlt esztendőben Rüssz István barátunknak köszönhetően sikerült az észak-nyugati bástyának a földszinti szakaszában kialakítani egy állandó kiállítást az első, illetve második világháborús erekéken.
Ez az unitárius templom az évek folyamán átépítődött, vagy ez már eleve így volt tervezve?
Igen, átépítődött, és nagyon izgalmas ez a kérdés számunkra, mert ugyancsak az elmúlt esztendőben bent a templom piacán, illetve a templomon kívül is régészeti ásatások zajlottak, illetve georadar falkutatás végeztünk éppen a felújításhoz szükséges dokumentációk előkészítéséhez, és már korábban is tudtuk, hogy az 1800-as évek elején a korábbi templomot lebontják. Az akkori egyházközségi jegyző gyönyörű szép könyvbe kötött jegyzőkönyvben napról napra pontosan leírja a mostani templom építésének a történetét, és hál' Istennek elég sok utalást tesz a korábbi templom formájára, alakjára, méretére. Az olyan sokszor megrongálódott, hogy egy idő után már nem látták értelmét azt javítgatni. A gyülekezet létszáma is folyamatosan emelkedett, bővült, ezért szükség volt egy nagyobb, szélesebb, hosszabb templomra, és amennyit a várfalak megengedtek, gyakorlatilag szinte ráépült az új templom 1832-ben a mostani várfalakra.
Ma hány férőhelyes?
Körülbelül 200 ember fér el a templomban.
Orgona szó van az istentiszteleteken?
Hála jó Istennek, hogy van. Itt egy gyönyörű szép hangszer van a templomunkban, Kolonics a mesternek a műve. Ha jól tudom, ez a 100. mester munkája, és mind a mai napig gyönyörű szépen szól. Van egy szakszerű hivatásos kántorunk, énekvezérünk, aki minden istentisztelt alkalommal és szertartások alkalmával gyönyörű szépen játszik.
Van egy emléktábla is az ajtó felett, kinek vagy kiknek állít emléket?
Az első világháborúban elesett árkosi atyafiaknak a nevét őrzi. Egy ugyanilyen tábla található a református templomba is, amelyik a második világháborúban elesett árkosi atyafiaknak a nevét jegyzi.
De ezeken a táblákon vegyesen van református vallású és unitárius vallású is?
Igen. Igen, tehát a múlt század elején Dahlström Kálmán ezermester készítettem, és így osztották el, hogy az unitárius templomban az első világháborús hősi halottak nevét, illetve a református templomban a második világháborúban elesettek nevét jegyzik.
Tiszteletes úr, hosszú távon meg lehet-e maradni itt Árkoson?
Természetesen, hogy igen, sose halunk meg.
Lőrinc Etelka.
Én, ha jól tudom, az unitárius egyháznál harangozó.
Igen, reggel délbes este.
Ez egy olyan kötött foglalkozás, hogy emellett még mire jut ide? Mert azért pontos időben kell húzni ezeket a harangokat.
Hát aztán úgy kell beosszom a dolgomot, hogy mindenre legyen időm.
Régóta húzza a harangokat?
2008 óta.
Nem villamosították?
De igen, akkor is itt kell lenni.
Milyen itt Árkoson az élet? Mivel foglalkoznak, amikor éppen nem harangoz?
Káti munkakas, mezőn, ahol próbáljuk.
Jó sokan lakják Árkost, és szép színes, mert vannak reformátusok, katolikusok, unitáriusok, és mindenféle vallású ember.
Vannak, mondjuk én katolikus vagyok, csak a férjem meg unitáriusok.
De az egyetértés az jó a felekezetek között.
Igen.
És azt hallottam, hogy akik beköltöznek, azok is próbálnak az őslakosokkal jóba lenni, meg barátkozni.
Hát igen, sokan költöztek be, legtöbb katolikus. Oda járnak inkább.
De a plébános úr az beszolgál, úgy tudom, hogy nem itt lakik.
Ő Köröspatakon lakik.
Mikor vannak a szentmisék?
Van reggel 9 órakor. és Köröspatokon van 11 óra ható.
Vasárnaponként?
Igen, és itt Arkoson is van 11 óra ható.
Gyönyörű szép a település. Fel vannak javítva az utcák, aszfaltos minden, szép, virágos, úgyhogy öröm itt élni. Legalábbis kívülálló szemben én ezt látom. Mit mond ön, aki itt lakik?
Gyönyörű lett, mert most csinálták meg, és az egy, hogy sokan húzódnak Arkoshoz.
Miért?
Nem tudom, jobban tetszik nekik, úgy látszik, mert közel van a városhoz.
De olyan jó csend van itt. Én azt tapasztalom. Igaz, hogy azért az úton járnak az autók, de van egy olyan jó hangulat, olyan jó érzés itt lenni.
Mondjuk szeretem, mert 85 óta itt lakok a Arkoson, és jobban megszerettem itt a Arkoson, mint Köröspatakon.
Addig Köröspatakon laktak?
Igen, oda születésű vagyok, Köröspataki.
Itt még van-e olyan szokás, hogyha van egy kis idő, akkor a szomszéddal összeülünk, beszélgetünk, vagy a mai világban erre már nincs idő?
Mondjuk én nem szoktam így, köszönök a szomszédsága, csak nincs időm, mert ugye mikor reggel eljövök harangozni, hazamegyek, otthon csinálom a reggelit, visszajövök munkába, mire hazamegyek ebédet, úgyhogy felfoglalom magamat otthon a káti munkába.
De régebben gondolom az divat volt, hogy azért még össze-össze jártak az emberek.
Igen, divat volt, akkor összejártak, csak most már az embernek nincs ideje.
Sokat változott Árkosnak a képe, amióta itt lakik?
Nem mondhatnám. Hát mondjuk változott az utakkal, mert utakot csináltak, ebben változott sokat.
József Tihamérnek hívnak, Árkoson vagyok, református lelkipásztor már 2,5 éve.
Fiatal lelkésszel beszélgettek, ez az első szolgálati hely, vagy még volt?
Lelkipásztorként Árkoson kezdtem a szolgálatot, de viszont Szemerján voltam Sepsiszentgyörgyön 1 éve segédlelkész, és onnan helyeztek át ide Árkosra. Itt voltam 2 évig beosztott lelkipásztor, és 2023. szeptemberében választottak meg lelkipásztornak.
Mekkora közösséget kell pásztorolni?
Hát a közösség az nagyon érdekes, mert Árkos egy olyan szerencsés helyzetben van, azon belül is a református gyülekezet, hogy nem egy fogyó gyülekezet, hanem évről évre azt veszem észre, 2 éve már itt vagyok, hogy többen és többen vagyunk. Az elmúlt évben 23-ban például plusz 22 személlyel zártuk az évet, ami nem mondható el nagyon sok helyen sajnos.
Többen vannak a reformátusok, mint az unitáriusok?
Amit nekem meséltek a régi öregek, illetve az árkosiak, az úgy van, hogy Árkos egy nagy unitárius közösség volt. Azonban mivel a város 3,5 kilométerre található Sepsiszentgyörgy, ezért nagyon sokan kiköltöznek. A kiköltözők között pedig sok a református és nagyon sok a katolikus. Az unitáriusok körülbelül egy olyan 500-600 között vannak tudomásom szerint, mi reformátusok 450-en vagyunk, úgyhogy lehet azt mondani, hogy már kiegyenlítődött ez a mérlegnyelve.
Katolikusok hányan vannak, mert a plébános nem itt lakik?
Plébános Köröspatakról a szomszéd faluból jár át. Nem tudom szám szerint ők hányan vannak, mert ugye, mivel nem itt lakik, kevesebb a kapcsolatunk, viszont azt tudom, hogy sokszor annyian vannak, hogy nem félnek el a templomba, úgyhogy szeretném ezt én is elmondani a református gyülekezetről, úgyhogy remélem, hogy idővel elmondható ez is.
Amúgy templomlátogató közösség, a református közösség?
A székelység alapjába véve nem egy templomba járó ember. Úgy van, hogy otthon elintézi a 4 fal között, ünnepekkor elmegy, ez nálunk is így volt, hogy ünnepkor székely jó családként jártunk templomba, aztán az a következő ünnepig elég volt. Árkoson azt figyeltem meg, hogy azért járnak templomba a székelyföldi átlaghoz képest, elég sokan, olyan 10% körülinek mondható átlagba a templomba járóknak a száma, és ami szintén jó, hogy nem csak az idősebb generáció jár templomba, hanem a középkorú generációból is nagyon sokan ott vannak, lehet azt mondani, hogy sokszor többen, mint idősebbek, és fiatalok is eljönnek néha-néha.
Az számít, hogy fiatal a lelkész? Mert én legalábbis azt tapasztalom, hogy ahol fiatal a lelkész, úgy valahogy beindul a közösség, aztán, hogyha hosszú ideig ott van, akkor megszokják egymást, és lehet, hogy lankad ez a lelkesedés, de a kezdetekkor legalábbis nagyon a lelkész mellett vannak.
Hát igen, ez a kezdetek, ez egy nagyon relatív fogalom, hogy mennyi idő számít kezdetnek. Én azt hittem, hogy 1/2 év után ez a lendület alább hagy, de azt kell látnom, hogy tartja magát ez a templom látogatottsági arány, és folyamatosan jelennek meg újabb újabb és újabb emberek. Úgyhogy nem tudom, a fiatalságnak köszönhető ez, vagy egyszerűen azért, mert az embereknek jön egy belső indítatás, hogyha vasárnap van, akkor talán jó lenne azt az egy órát picit megpihenni, picit magamra, picit Istenre fordítani. Nem tudom, minek köszönhető. Járnak templomba, hál' Istennek, nem panaszkodom.
A temetések és a keresztelések aránya akkor pozitív irányba billene el itt a reformátusoknál? Mert az unitáriusoknál, mondta a tiszteletes úr, hogy sajnos többet temet, mint ahányat keresztel.
Hát ha a covidos éveket nem számolom, akkor az utóbbi két évről elmondható határozottan, hogy igen, 2022-ben két temetésem volt és öt keresztelőm, a tavalyi évben 2023-ban szintén két temetés volt, viszont 7 darab keresztelőm, idén is a két temetés sajnos az már megvolt, viszont be van jelentve már 8 darab keresztelő erre az évre.
A temető az közös? Ahogy jövünk be a településre, ott van egy gyönyörű szép, én rendezetnek láttam azt a temetőt, vagy megvan minden felekezetnek a saját temetkezési helye?
Nem, a temető az valóban úgy van, ahogy elmondta ön. Közös temető a falunak a tulajdonában van, mindenki oda temetkezik, ahol megvan épp az adott személynek a sírhelye.
A ravatalozó is közös?
Úgy közös, hogy az unitárius felekezeté a ravatalozó, de mindenki ugyanazt használja.
Ha munka van a parókia vagy a templom körül, akkor a híveket még meg lehet-e szólítani? Vagy most már önök is pénzért dolgoztatnak?
Azt tapasztalom, meg én féltem ettől egy kicsit fiatal lelkipásztorként, hogy én hívom segíteni, idézőjelbe dolgozni az embereket, mit fognak majd mondani, de azt kell látnom, hogy akár egy kicsi csettintésre is nagyon sokan, presbitériumom is olyan, hogy fiatalokból áll az is nagy részt, fiatal középkorúakból, és sokszor heteken keresztül a szombatjukat feláldozzák, a vasárnapjukat feláldozzák, hogyha valamit kell csinálni, valamit tovább kell tenni, akár a templom körül, akár máshol, de ugyanígy elmondhatom, ez a nőszövetség tagjairól is, ők is eléggé tevékenyek, ők is ott vannak mindenhol, nagyon sok szeretett vendégségben részt vesznek és szerveznek is, és azt kell mondanom, hogy a fiatalok is szeretnek szervezkedni, és szeretnek részt venni is az eseményeken. Van Árkoson egy Áris nevű ifjúsági szervezet, és valószínű, hogy ők már ebbe az önkéntességbe beleszülettek, hogy mit jelent önkénteskedni, milyen érzés, és én mikor ide kerültem, akkor kialakult egy nagyon jó ikés csapat, ez 10-12 aktív tagból áll, van mikor vagyunk 15 és többen is, és ez a kis csapat nagyon lelkes, nagyon segítőkész, jönnek ötletekkel, hogy milyen eseményeket, milyen rendezvényeket szervezzünk, úgyhogy a kicsitől a nagyig mindenki nagyon mellénk áll, ezt el tudom mondani itt Árkoson.
Önök is dicsekedhetnek kórussal?
Dicsekedhetünk az unitárius énekkarral, mert azt is erősítik református egyháztagok, református presbiterek, úgyhogy elmondhatom, hogy igen, dicsekedhetünk, mert az a falunak a büszkesége.
Örömmel tapasztaltam, hogy azért vannak közös programjaik az unitárius egyházzal.
Igen, vannak közös programjaink, nem is szeretnénk ezt megszakítani, mert nem lehet, én azt hiszem, hogy egy éles határvonalat húzni, hogy ez egy unitárius rendezvény, ez egy református rendezvény, úgy, ahogy oda eljárnak a kórusba, református egyháztagok is, ugyanúgy hozzám is eljárnak vallásórára, akárikére, és megvannak ezek a közös rendezvények, ahol nem kell válogatni, hogy most én hova menjek, hogy reformátusba, vagy unitáriusba, vagy a nagyobb események, mint egy szenteste, egy anyák napja, azt is meg tudjuk beszélni az unitárius kollégával, hogy ne egy időpontban legyenek. Mert van olyan család, hogy egyik fél református, a másik katolikus, hogy el tudjanak jönni mind a két helyre, vagy esetleg a gyerek mind a két helyen szerepel, így akkor különböző időpontban van és elérnek mind a két helyre.
A beköltözöttek, vagy az új lakók magukénak érzik ezt a közösséget?
Én azt tapasztalom, hogy nem lehet általánosítani ebbe a kérdésbe, mert van, aki nagyon bekapcsolódik, van, aki a sajátjának érzi, és van, aki nem érdekel. Ő hazajön, Szentgyörgyön dolgozik, becsukja a kaput, őt tovább nem érdekli Árkos falubaja. És ugyanígy van ez a gyülekezeti élettel is, hogy újabban azt tapasztalom, hogy egyre többen vannak azok a fiatalok, akik már itt laknak 2-3-4 akár több éve is, és most már fontosnak érzik azt, hogy akkor bejelentkezzenek Árkosra, mint református egyháztagok is, ne csak itt lakjanak. Már olyan is van, aki itt szeretné megkeresztelni mind a két gyerekét, most lesz egy ilyen keresztelőm is. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez teljesen személyválogató, hogy van, aki annak érzi, van, aki tényleg csak lakni jár ide, mert itt kapott olcsón telket.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A parókiával szembe itt van a gyönyörű szép református templom. Mikor épült? Mert kívülről újnak látszik.
Kívülről újnak látszik, mert hál' Istennek egy magyar állami támogatással sikerült ezt 2 éve felújítanunk, kívül belül megszépült. Én azt mondom, olyan, mint egy kis ékszerdoboz. Kár, hogy a rádión keresztül nem lehet ezt megmutatni, de próbálom elmesélni, szép tiszta fehér falak, natur, fa, padok, illetve mennyezet. Nem nagy a templomunk, mindössze 200 férőhelyes zsúfolva. Ez 1790-ben épült, lehet mondani ahhoz képest, hogy a reformáció ugye az 1500-as évek közepétől kezdett úgy nagyba terjedni errefele, Székelyföld fele, és már az 1700-as évek végén templom épült, az árkosiak ilyen szempontból is nagyon hamar rákapcsolódtak erre az új hullámra. Aztán a 90-es években épült is egy harangtorony, mert a harangtorony az nem volt a templomnak. És most már külön van a harangtorony, külön van a templomnak az épülete, de az összkép az egységet mutat szerintem.
Hány harang szól a toronyban?
1 darab harangunk van.
Ez délben megszólal?
Délben az unitárius harang szokott csak megszólalni, a miénk akkor szól, amikor az embereket templomba hívogatja, illetve hogyha a temetés van.
Az istentiszteleten orgona szó van?
Igen, van. El tudom mondani, hogy szól az orgona is.
Énekel a közösség, vagy a kántor énekel a lelkésszel?
A lelkész az nem az az éneklő típus, én nem dicsekszem az énekhangommal, sőt azt mondom, hogy jobb, ha csendben maradok, nem énekelek, mindenkinek jobb. A gyülekezet, vannak ismerősebb egyházi énekek, azokat nagyon jól énekli, amiket most próbálunk megismertetni, azok természetesen, hogy még nem mennek olyan jól, de próbálkozunk.
Mindenhez a tiszteletes úr sem érthet, hát jó sportoló. Gondolom, hogy megbocsátják, hogyha nem énekel olyan szépen.
Hát nem tudom, hogy a sporttal tudom-e ezt a hiányosságomat kompenzálni, de van egy kántorunk, ő ezt a szolgálatot elvégzi, én a többibe próbálok megfelelni, és igen, a hétköznapokban néha eljárok sportolni.
De versenyszerűen űzi.
Igen, versenyszerűen üzem a futást, ezek közül is a hosszú távfutást, az én kedvenc számaim a maraton, de inkább az ultrafutás, a minél hosszabb versenyek, a 15-20 órás versenyeket szeretem igazából.
Ha el kell menni Csíkszeredába, akkor beszaladunk, vagy azért Csíkszeredába mégis autóval megyünk?
Volt olyan, hogy szaladva, volt olyan, hogy autóval. Ha több időm van, szaladok, ha nem, akkor az autó megmarad.
Mikor van idő edzeni?
Időbeosztás kérdése az egész, mert én egy picit az vagyok, aki ha akarja, akkor azt mondom, hogy az ember mindenre tud időt szakítani. Az már más, hogy mennyit, de valamennyit úgyis ki tud csalni a napból, akár reggel, akár késő este, de ezt a pár percet, pár órát rá lehet szánni. Én, hogy egy kicsit komolyabb szinten üzem a futást is, nekem nehezebb, ugyanis a kisfiunk is megszületett most már 2 éve is, ez egy új élethelyzet volt, de hál' Istennek, hogy olyan a feleségem is, illetve a kisfiam is, hogy ebben nagyon partner, nagyon támogatóak, és így például a tavaly nekem olyan éven volt, hogy részt vettem egy nagyobb versenyen, ez a Balatonnak a körbefutása, ez 210 kilométer volt, amiből én 190-et szaladtam, és a felkészüléshez az kellett, hogy én heti 10 annyi órát belerakjak a futásba, és akkor felkészülésem azzal kezdődött, hogy leültem Abigaillel, feleségemmel, megkérdeztem, hogy ne ezt együtt meg tudjuk-e csinálni, mert ide te is kell lesz, ez azt jelenti, hogy néha eltűnök 4-5 órákra futni, be tudjuk-e vállalni, és ő azt mondta, hogy igen, csináljuk, és akkor megcsináltuk, és ez csak is így lehet, hogyha ő is partner ebben. Egyedül nem tudnám ezt csinálni, hogy megfelelni mindenhol. Viszont megvan az a jó oldala a futásnak is, hogy nagyon sok mindennel, amivel ott találkozol egy edzésen, egy-egy hosszú versenyen, az ugye az életben is egy picit más formában, de megtalálhat, és így a megküzdések, a probléma megoldás, ez nagyon tud fejlődni.
Nagyon ritkán találkozom olyan emberrel, aki lelkész, de maratont is szalad. Ismer-e sok ilyen kollégát itt Erdély szinten, vagy Székelyföld szinten?
Sajnos azt kell mondjam, hogy nem nagyon szeretünk mi papokul olyan sokat mozogni. Talán ehhez hozzájár az is, hogy az egyetem is olyan, hogy a felső emeleten van a bentlakás, a következő 2 emeleten van a tanterem, és lent van a konviktus, az étterem. Úgyhogy igazából pár lépcsőt kell megmászni, és egy cipőbe kiárhatod, egy ruhába, pizsomába az egész egyetemet, és ez hozzájárul természetesen ahhoz, hogy elellustulunk mi lelkészek. Viszont most már kezd kezdenek egyre tudatosabban odafigyelni ezzel az emberek a mozgásra is, illetve az étkezésre is, és vannak most már kollégáim itt a környékemen, akik eljöttek velem egyszer-kétszer futni, és azóta mind a két kolléga már futott egy-egy maratont, úgyhogy én büszke vagyok rájuk, és egyre több lelkésznek tudom azt mondani, hogy igenis ezt ki kell próbálni, aztán eldöntöd, hogy szereted vagy nem, de akkor is valamiféle mozgás, mert sajnos olyan életet élünk, hogy nagyon mozgáshiányos és kellene.
Orbai Teleken született a tiszteletes úr, nincs olyan messze Árkostól, és Árkos sincs a világ végén, pedig azt gondolnánk, hosszú távon meg lehet-e maradni itt lelkésznek, vagy ha nő a kisfiú, akkor kell váltani.
Én erre azt kell mondjam, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, és ő tényleg mindig jobban tudja, hogy merre vezet a mi útunk, mert én Kolozsváról nem akartam hazajönni. Aztán leültünk a feleségemmel beszélgetni, hogy hogy is legyen, és ő választás elé állított, azt mondta, hogy vagy hazaköltözünk, vagy szakítunk. Hát mondom, jól van, akkor költözzünk haza, és Szemerjára helyezett a püspök úr, elmondtuk természetesen neki, hogy a bigélő itthon kapott munkát, jó lenne, hogyha én is valahol itt a környéken tudnék segédlelkész lenni. Ő ebbe partner volt, kihelyezett Szemerjára, ott egy nagyon jó évünk volt, a gyülekezet is nagyon hamar befogadott, főként, hogy Abigail Szentgyörgyi, én pedig félig azt mondom, hogy Szentgyörgyi vagyok, iskoláimat itt végeztem, nagyon sok évet töltöttem Szentgyörgyön, nagyon sok mindenkit ismertünk, ott nagyon jó volt az egy év, szerettünk volna ott maradni. Püspök úr mondta, hogy ez nem lehetséges, tovább kell menni, és ő mondta választási lehetőség nélkül, hogy Tihamért emész Árkosra. Én akkor egy kicsit húztam a szám, hogy hát én talán nem ezt szeretném, de egy 2,5 év távlatából azt kell mondanom, hogy ennél jobb helyre engem nem küldhetett volna.
István vagyok. Árkosi lakó, Sepsiszentgyörgyön születtem, 2006 óta vagyok Árkos lakója, és egyik alapító tagja az Árkosi Fészekrakó Egyesületnek. Ez az egyesület fogja össze a korombéli fiatalságot, akik Sepsiszentgyörgyről a közeli Árkosra költöztünk ki. Itt beszélhetek egy olyan 30-40-es létszámú fiatalságról, egy elég összetartó bandáról van szó, mind korombéliek, és itt vettünk bennvalót, volt, aki újonnan épített, volt, aki régi zsellérházakat vásárolt meg és újított fel. Én vagyok ezen csoport egyike, és én vagyok az Árkosi Vártemplom udvarán belül lévő első-második világháborús kis ereke kiállításnak a tulajdonosa.
Bizonyára nem egy-két év alatt gyűlt össze ez a sok tárgy, és ez egy idő után gondolom, hogy szenvedély válik meg egy életformává. Mikor kezdődött ez a szerelem?
Igazából mindig szerettem az első-második világháborús filmeket, történetet, próbáltam részt venni aktívan a felkutatásába, hogy mik is voltak, hogy is történt, főként itt helyi lefolyásban, révén, hogy a dédszüleim mind a kettő az édesanyám részéről részt vettek egyik az első, másik a második világháborúban. Egyik a jobb lábát veszítette el az első világháborúba az isonzói fronton, a másik a bal lábát veszítette el a második világháborúba, és amputálni kellett. Ebből indult ki, hogy nagyon sokat meséltek, amikor vidéken voltam, Aranyos Gerenden, és még emlékszem arra, hogy dédtatám mesélte a világháborús sztoriait. Eljött az az idő, amikor már annyira felnőttem, hogy értékelni tudtam ezeket a dolgokat, és megkaptam az első olyan jelvényt, ami a dédnagytatám tizedéhez, századához, ezredéhez kapcsolt, és Magyarosi Sándor barátommal közösen, aki történész, elkezdtem ezzel egy kicsit komolyabban foglalkozni, elkezdtem a gyűjtést komolyabban venni, és elkezdtünk centrikusan gyűjteni helyi, illetve erdélyi vonatkoztatású tárgyakat, úgy az első, mind a második világháborúból. Persze vannak más dolgok is, legyen a szovjet lánctalptól, magyar, osztrák-magyar, német, orosz, hűzlik, hüvelyek, első világháborús magyar, szegesdrót, teljes tambur, jelvények, törők, kések, szuronyok, van mindenféle. Ez egy idő után persze ez már hobbivá vált, szórakozássá vált, és mindig, amikor megláttam, vagy találtam olyan tárgyat, ami szememet is vonzottam, meg egyáltalán úgy éreztem, hogy van valami kötődésem hozzá, akkor próbáltam megszerezni.
Innen a környékről gyűlt össze a tárgyak zöme, vagy mivel hasonlót használhattak itt is, akkor megvettük máshonnan, ahol megtaláltuk.
Nagy része az helyi vonatkoztatású, főként a jelvényeknek, de azok között is vannak külhoni, megemlíteném, hogy van második világháborús, meg első világháborús német dögcédula, az persze nem ide való, de ugyanakkor van széke és helyi vonatkoztatás, dögcédula is, amik itt kerültek elő. A jelvények, hát azokról, ugye mindegyikről, a kitűzőkről lehet tudni, hogy az melyik ezred, melyik századhoz tartozott, tehát azt pontosan tudjuk, hogy a szebenni, a brassói, az udvarhelyi. Van persze olyan tárgy, amit Magyarországról került vissza, vagy került ide. Vannak olyan tárgyak, amik nagyon közeli baráti társaságból kaptam, tehát ilyen Széchy Dénes bácsi obsítja például, ilyen László Misi bácsinak a kis haditudósító naplója, ők Szent György, illetve Betfalvi Székely, Keresztúri, de hát az unokái itt élnek, Szent Györgyön és barátaim, meg azáltal, hogy itt elindult ez a gyűjtés, pontosabban a gyűjtés után a kiállítás, aminek az egyik célja az volt, hogy még hát, ha akad itt a környéken olyan, aki megnézi ezt a kiállítást, és eszébe jut, és azt fogja mondani, hogy hát nekem is van a padláson egy sisakom, egy ez, egy az, mert ezek még előkerülnek, de az elkövetkezendő generációváltással szerintem nyoma veszik, hogyha ezeket nem őrizzük meg. Ezeket próbáltam így összeszedni, és hál' Istennek volt is olyan, hogy ilyeneket gyűjtesz? Hát gyere, mert adok neked, van nekem is zébétőröm, van nekem is orvosi fecskendőmmel, dédnagytatám szanitéc volt, meg ehhez hasonló dolgok, és ezeknek nagyon örültem, mert ezek tényleg helyi előkerülések, és innen Árkosról kaptam, Köröspatakról kaptam ugyanilyen jelzéseket, amennyiben a következő emelette is elkészül ennek a kiállításnak, ami remélhetőleg az idén nyáron bekövetkezik, akkor hát ha egy kis nagyobb dobraveréssel ezt még lehet egy picit reklámozni, hát ha még kerülnek ilyen olyan tárgyak. Itt majd a diákok is belesznek vonva az iskola másképp, meg a rendhagyó történelemórák révén. Elmesélik otthon, hogy mit láttak, mit kaptak a történelemóra kapcsán, hát ha kerülnek elő ilyen dolgok, mert ezeket szívesen összegyűjtenénk, hogy hátra tudjuk hagyni az elkövetkezendő nemzedéknek.
Mennyire tapasztalja azt a jelenséget, hogy ha valaki megtudja, hogy ilyenben utazik, akkor már nem adja oda szívesen ingyen, mert azt mondja, bizonyára ez sokat érhet, és akkor ha fizet, akkor talán, de akkor sem biztos, mert inkább legyen nálam. Vagy amikor valami olyan rendkívüli tárgyat talál, hogy mindenképpen meg akarja szerezni, akkor bármennyit kérnek is, megadja érte.
Igen, kétélű a dolog, tehát itt Árkoson, hál' Istennek, azt tapasztaltam, hogy teljesen önzetlen felajánlásból adták a tárgyakat, és nem kértek érte semmit, holott ajánlottam volna érte. Vannak olyanok is, akik megkérik nagyon az árát. Itt megemlíteném például ugye az elmúlt néhány évben az Úzvölgyébe kialakult Herce-Hurca révén az úzvölgyi képeslapok, az úzvölgyi relikviák, az úzvölgyi érmék, meg mindenféle olyan felkapott lett, hogy igazából majdnem, hogy azt mondom, hogy nem éri meg megvenni, mert mindenki azt hiszi, hogy most az Úzvölgyének az érmei azok a világ összes pénzét megéri. Nem, van nekem az Úzvölgyéből is elég sok eredeti képeslap, a kiállításon is van néhány olyan tárgy, ami onnan került elő, vannak eredeti fényképek az Úzvölgyéből, vannak leírások az Úzvölgyéből, van olyan fényképes katalógusom, ahol egy katona életét végigkíséri 200 néhány fényképbe, és ott az illető katona végigmegy egész Olaszországtól, Románián keresztül fel egész Ukrajnáig, ebbe benne vannak az Úzvölgyi adott időből származó fotók is, úgyhogy én ezen nem panaszkodom, viszont azok például nem érik meg az árát. Amennyiben felajánlás van, mindennek megvan egy ára, vannak olyan dolgok, amit meg lehet venni nagyon drágán is, de hozzá lehet jutni jó áron is.
A hasonló érdeklődésű emberekkel cserélnek, hogyha neki mondjuk valamiből dupla van, és nekem még nincs?
Igen, ez fennáll, hogy amennyiben hozzájuttunk nagyobb gyűjteményhez, és dupla, hát ez mind annak idején ugye a bélyeg gyűjteményben, hogyha duplán volt, akkor elcseréltem, vagy bármihez hasonló. Nekem is voltak ilyen csereveréim, egyszer hozzájutottam egy egész nagy kulacs gyűjteményhez, amiben több tíz kulacs volt, és akkor persze, hogy cseréltem más kulacsra, vagy más korabeli kulacsra, vagy első világháborúsból másodikra, vagy ehhez hasonlókra. A gyűjtők tudják, hogy mit érnek meg, és persze mindenki csereberél, hát ez normális.
Ez a kiállítás, vagy ez a gyűjtemény mindig látogatható? Egy állandó kiállítás ez, amit én látok itt?
annyiban nem állandó, ugye, hogy a vártemplomon belül van, és egy zárt helyiségben van, de amennyiben érdeklődő van, vagy a tiszteletes úrral felveszi a kapcsolatot, vagy velem felveszik a kapcsolatot, és minden további nélkül mesélünk róla, beszélünk róla, egy történelem óra keretén a diákoknak. Voltak itt felnőttek, akik Árkoson éppen látogatóba jártak, és megszerették volna nézni, ilyen szinten bármikor látogatható egyeztetés alapján.
Az árkosiak látták?
Azt kell mondjam, hogy a megnyitón szerintem több százan voltunk, és elég nagy érdeklődés volt. Itt volt József Ámos tanár úr, akiről tudni kell, ugye, hogy elég nagy gyűjtő is ilyen körbe, ő is méltatta pár mondat erejéig a kiállítást, illetve Magyarosi Sándor történész, vele kollaboráltam egy picit az egésznek a kialakításáról. Ő is mondott pár szót. Úgy érdekesebb volt, mert egész hosszan magyarázott ő is, ugye azért ő szakszerűbben, meg hát hozzáértőbben mondott el mindent, hogy mit is látnak, hogy látják ezt az egész kiállítást. Részletesebben elmondott minden apróságról mindent, és elég nagy érdeklődés övezte, úgy az idősebb, mind a fiatalok körében.
Én, ha jól tudom, a végzettsége nem történész, és a munkahelye is a Sepsiszignél van. Tehát ez a kettőség hogy egyeztethető össze?
Én úgy gondolom, hogy az a legjobb, amikor az embernek a munkája a hobbija, de amellett még bármilyen hobbi tűz, az mindig hobbi marad. Na hát ezek nekem mindazok. Tehát a sportolás volt a hobbim, ez volt az, ami oda léptetett, hogy a Sepsiszignél dolgozok. Ugyanakkor ez a gyűjtés lett a másik hobbim, ezt pedig itt tudom kimutatni, itt tudom bemutatni, és remélem, hogy tudom folytatni ennek a kiállításnak az emeleti részeit, mert én gondolom, hogy a nyáron megnyílik a második emelet is.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Berde Orsolya vagyok, én vagyok a Barabás Lovarda lovas sportoktatója.
Régóta?
Igen, a Lovarda 15 éve működik, és 9-10 éve én vagyok az oktató.
Kiket kell oktatni? Milyen korosztály jön lovagolni?
Általában gyerekek jönnek, 3 évestől fél 18 évesig, de annál idősebbek is járnak, de inkább a célközösségünk az 1-4-esek, az 5-8-asok, a 9-12-ösök.
Általában a lányokat vagy a fiúkat érdekli?
A lányokat. Nagyon sok lánylovasom van, fiút úgy lehet, hogy az egyik kezemben meg tudnám számolni, hogy hány fiú lovasom van.
Bármerre megyek, mindenhol a lányok tarolnak. Pedig, hogyha én azt hallom, hogy lovasport vagy lovaglás, nekem elsőre a fiúk ugranának be. Miért van az, hogy a lányok érdeklődnek inkább ez iránt?
Szerintem azért a lányok, mert egy állat a társunk a lovaglásba, és inkább a lányok érzik, hogy gondoskodnak róla. Tehát az én véleményem szerint olyan, mint egy plüssmaci. Rasztot kell putyulgatni, ápolni, szeretgetni, és én úgy gondolom, hogy ezért inkább lánysport. De viszont, ha megnézzük az élsportba, az olimpiát, vagy ilyen nagyobb versenyeket, akkor ott a fiúk vannak.
Mindenkinek saját lova van? Vagy a lovarda biztosítja nekik a lovat?
Van egy pár lovasunk, akik saját rendelkeznek, de legtöbb lovasnak mi biztosítjuk a lovat. Tehát ez is a célunk, hogy ismerjék meg a lovat, és ha már megismerték, és tényleg megbizonyosodnak arról, hogy szeretnének ők is lovat, és el tudják gondozni, és tudnak felelősséget mutatni iránta, akkor persze nálunk tarthatják a lovat, és lehet saját lovuk. Tehát úgy, hogy nálunk tartsák őket.
Akinek nincsen saját lova, az több lovan tanul meg lovagolni?
Vannak az iskolalovak, akik olyan, mint a bárányok, hogy bárki bármilyen tudással jöhet, felülhet rá. Vannak a versenylovak, akik egy picivel nagyobb tudással rendelkeznek, nagyobb tudású lovas tudnak sikerekre vinni, tehát lovagolni rajta. De nálunk is megvannak, hogy melyik az a kezdőló, amin lovagolnak, és melyik a haladóló, és akkor úgy fokozatosan lépnek fel. Az én álláspontom, hogy egy lovas, ha minél több lovat el tud lovagolni, annál több ember, tehát annál több dolgot tanul meg. Tehát lovonként változik, ugyanúgy, hogy emberenként változunk, ugyanúgy a lovak is személyiségileg és tudásilag is változnak.
Ekkora körzetből jönnek a gyerekek?
Legtöbben Sepsiszentgyörgyről, Árkosról is van egy pár lovasom, és még Brassó megyéből is járnak hozzánk.
Egy alkalommal mennyi időt lovagolnak?
A kezdőknél én általában szoktam heti egyet, ahogy már jobban fejlődik és jobban érdekli, akkor van olyan, aki egy héten kétszer, vagy egy héten háromszor. De van olyan lótulajdonosom is, aki 5 napból egy-egy órát mindig a lóhatán tölt.
Van olyan, aki menet közben rájön, hogy hát mégsem nekem való, és akkor úgy feladja. Vagy aki elkezdi, az annyira megszereti, hogy nem adja fel.
Sajnos, hogy nagyon sok olyan lovasunk van, aki elér egy bizonyos fejlődést, meghátrál és feladja. És pont ez ellen küzdünk, attól már van egy nehézség, azt meg kell próbálni áthidalni. Tehát a lovaglásban is van egy olyan, hogy egy darabig jól fejlődünk, akkor van egy stagnálási időszak, és csak azután fejlődünk. Mert az agyunk és a testünk fel kell dolgozza azt a sok információt, amit kapunk. És amikor már feldolgozta, utána tudja befogadni az újat, és tud fejlődni.
Általában hol torpannak meg? Mi miatt?
Az a gond a gyerekekkel, hogy nagyon hamar feladják. Tehát, hogy nincs kitartás. Ezt próbáljuk mindig bevezetni nekik, hogy kitartóak legyenek. Már egyszer az ember valamivel kitartó, akkor van fejlődés. De hogyha egyből feladja, akkor nincs. Megvárják a vágtát, ugye egy ideig stagnálnak, és utána már hamar feladják. De ezért próbálunk érdekes dolgokat kitalálni, például eljárni, túrázni terepekre, hogy minél több új dolgot ismerjenek meg, és minél jobban akarják, hogy ők tényleg ők tudnak és tudnak teljesíteni.
Régebben könnyebb volt a gyerekekkel, akkor nagyobb volt a türelmük.
Amikor mi kezdtük a barátnőimmel a lovaglást, akkor indult a lovarda. Nem ilyen volt, mint most, hogy ennyi minden legyen, tehát ennyi feladatok, hanem nagyon kis gyerekcipőben járt a lovaglás. Én akkor úgy láttam, hogy mi kitartóbbak voltunk, mert én is itt vagyok, oktatom a gyerekeket, lovagolok. De mostani gyerekek valamiért nem eléggé akarnak dolgot.
Van olyan, aki már szép sikereket ért el a lovaglásban, a versenysportban?
Igen, mi hobbi versenyekre járunk. Van egy régiókupa, ami három megyét köt össze, Hargita megye, Kovászna megye, Maros megye. Ottan ügyességi versenyben a lovasaim nagyon jól vesznek részt. Most próbálunk az ugratásra is, több gyereket indítottam ugratásban. Volt egy második helyezésünk, és volt egy ötödik helyezésünk. De azt kell tudni, hogy mi saját tenyésztésű lovakkal, nem külföldről megvásárolt lovakkal dolgozunk.
Olyan volt-e, hogy valamelyik gyerek nyert, és akkor az osztálytársa is kedvet kapott, a baráti köre is kedvet kapott? Még az, hogy nem sokáig, de azért kipróbálták.
Igen, van most egy gyerekcsapatom, 3-4 lány osztálytárs, és az egyik meghallotta a másiktól, hogy ő jár lovagolni, és lehet, hogy indul versenyen, és akkor a többi osztálytársa is kedvet kaptak, és azóta nagyon aktívan járnak, és próbálják magukat felzárkóztatni, úgyhogy vannak, igen.
Meddig lehet ezt ilyen nagy szenvedéllyel csinálni? Hát úgy beszél a lovakról, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, és ez szerintem egy életforma már Orsinál.
Igen, én azt szoktam mondani, hogy ha nem szeretném, nem tudnám csinálni. Minden idejét oda kell áldozni, tehát itt nincs olyan, hogy most most mi süt a nap, megyek szabadságolni. Nem, itt a ló az egy teljes embert igényel, és a munka is. Tehát mindig azt az időt kell kihasználjuk, amikor jó idő van. Mert akkor van az embereknek kedve lovagolni, kijárni, tehát ez nekem van az életformám. Tehát mindig a családom is tudja, és mindig úgy alakítjuk a vakációs programokat, ami nyaralás kéne legyen, de mi ezt vagy télen, vagy késő ősszel csináljuk a nyaralást. És akkor így már megszoktak.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Árkoson készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Máté Árpád polgármesterrel, Hunyadi Olga iskolaigazgatóval, Ferenci Zoltán Sámuel műemlékvédelmi szakmérnökkel, Kovács Zsolt újságíróval, zenésszel, Bálint Zoltánnal, a Vasalóház néprajzi gyűjtemény tulajdonosával és Máté Ágnes építészmérnökkel még több érdekességet próbálunk megosztani erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.